Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Örüljenek, ujjongjanak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Meghozta termését a föld, megáld bennünket Istenünk az Isten, megáld bennünket az Isten. Féljék őt mindenütt a földön. Amen. Helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére, az efézusi gyülekezethez írott levél második fejezetének 11-től 18-ig terjedő verseiből. Krisztus a maga testében egyesíti Isten új népét. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségeseink kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt, egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általában szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Az az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található, a felolvasott ige folytatásában az efézusi gyülekezethez írott levél második fejezetének 19-től 22-ig terjedő verseiben. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, s akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Ennyi a felolvasott ige. Kedves testvéreim! Vasárnapot ünneplő keresztény gyülekezen. Ahogy öregszem, egyre inkább vágyom arra is, hogy saját otthonom legyen, saját kertem, amit saját ízlésem szerint alakítok, rendezek, amit úgy lakok be, ahogy én akarok. Ahol békességben, ahol nyugalomban élhetek szeretteimmel. Talán nem tévedek, ha azt mondom, ez sokunk alapvető igénye, sokunk alapvető célkitűzése. Otthonkeresés, otthonteremtés. Egy olyan külső és belső környezet megtalálása és kialakítása, ahol biztonságban vagyunk, ahol bőségben élhetünk, ahol jól érezzük magunkat, ahol jövőt, jövendőt tervezhetünk. Ahol megtartó, ahol éltető kapcsolataink, kötődéseink vannak. Ahol elfogadnak, ahol szeretnek bennünket, és ahol mi magunk is elfogadunk, és mi magunk is szeretni tudunk. Na de ez nem hull csak úgy magától a mi ölünkbe. Van, amit kapunk, és van, amiért meg kell küzdenünk. Sajnos a belénk kódolt önzés, gyanakvás, meg a negatív tapasztalatok miatt sokszor egymás ellenében tesszük ezt. Gondoljunk csak az élettér kifejezésre, aminek logikája szerint minél jobban kitágítjuk az általunk birtokolt, az általunk uralt teret, minél többet veszünk el a másikéból, másoktól, akár tűzzel, akár vassal, annál szebb, meg annál nagyszerűbb lesz a miénk, a mi otthonunk. A fogalom megalkotói, vagy inkább megszállottjai elfeledkeztek egyebek mellett az idő tényezőről. Mert mi akármilyen teret, életteret csak egy ideig tudunk belakni. Ugyebár tudjuk magunkról, hogy mulandó emberek vagyunk, és talán abban is egyetértünk, hogy a mi lelkünk többre vágyik a külső térnél, országnál, birodalomnál. Sajnos a történelem tanulságai ott maradnak, bölcs könyvekbe bezárva, és amint látjuk is, a szívekben, meg a fejekben újra és újra fellángol a hódítás pusztító vágya. A keresztény ember két világ polgára. Nyilván szükségünk van földi otthonra, a földi otthon védő, oltalmazó légkörére. Mondja is az apostol, meg biztat arra, hogy imádkozzatok, hogy nyugodt és békés időket éljetek. De mi keresztjének tudjuk, hogy van egy másik otthonunk is. Egy másik, egy lelki élettér, ahol biztos helyünk van, ahol Isten kegyelmének és a testvéri közösségnek nagy élményében van részünk, ez pedig a mennyei hazánk, ahol hely készítetik a mi számunkra. Nem vagytok idegenek, olvastam. Nem vagytok idegenek és jövevények. A régi fordítás azt mondja, hogy jövevények és zsellérek. Hát miért is lennénk jövevények? Miért is lennénk éppen mi zsellérek? Ki is kérhetnénk ezt magunknak? Hiszen saját házukban, saját hazájukban éltek, függetlenek voltak itt ezen a földön már elődeink is, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak, írja Petőfi. Az ige tisztázza. Lelki értelemben, Isten előtt, ilyesmi privilégiumokra nem hivatkozhatunk. Illetve pontosabban ezeket az előjogokat eljátszottuk, eltékozoltuk. Szinte nyersen hangzik az előző versekből, pogányok voltatok, távol voltatok az Istentől. Nem csak ránk mért terhes örökség, sors ez, az, hogy bűnben fogantatunk és bűnben születünk, hanem személyes felelősségünk is. Tudnélik, hogy nem törődünk mennyei jussunkkal, hogy annyi sokszor megtagadjuk az Istennel való kapcsolatunkat, mert fontosabbnak találjuk, fontosabbnak látjuk a láthatót, a pillanatnyit. Az ige azonban folytatja. Most pedig Krisztusban vagytok ti, akik egykor távol voltatok, most közel kerültetek Krisztus vére által. A kezdeményezés Isten részéről a jogaink helyreállítása. Rehabilitáció, ami felülről történik, személyesen Krisztusban. Ő hozta közel hozzánk az Isten kegyelmét, az Isten hívását. Ő azért jött közénk, azért lett emberré, hogy tudtunkra adja. Bár mi elszakadtunk, elszakítattunk az Istentől, ő mégis az ő gyermekeiként tart nyilván bennünket. Azért jött, hogy nekünk, a távollakóknak kijelentse az Isten közelségét. A távolság Isten és a neki hátat fordító ember között az egyik irányban úgy tűnik, mintha rövidebb lenne, mint a másikba. Az Isten mindig közelebb van hozzánk, mint ahogy mi közel érezzük magunkat ő hozzá. Krisztusban visszahelyeztettünk mennyei jogainkba. Milyen furcsa, keresztény testvéreim, a földiekért, a földi dolgainkért, a földi miénkért olyan sokat harcolunk. A mennyeieket meg kiharcolta helyettünk Krisztus, és mi annyi sokszor nem törődünk vele. Pedig nem kisebb dologról van szó, mint arról, hogy Isten kiválasztott szentjei, Isten országának polgártársai lettünk, Istennek háza népe, vagyis Isten családjának tagjai. Krisztusért nem kisebb kegyelemben részesültünk, mint Mózes, meg Illés, meg az apostolok. Isten a bűnöst is szentté teszi. És ez nem a mi érdemünkről szól, hanem az Isten nagy lelkűségét hirdeti mi felénk. Isten családjába tartozunk. Isten családja miénk. Egy olyan közösség ez, ahol ő a családfőnk, és az ő akarata érvényesül benne. Az ő szeretete az, ami körül ölel. És az ő minősítései a hatályosak. Az ő családjában nincs különbség. Az ő családjába való belépést Krisztus áldozata, Krisztus irgalma biztosítja és garantálja. Ő általa vagyunk most is együtt. Különböző helyekről. Mindenki tudja, hogy honnan jön, honnan vannak a gyökerei. Nem de, jó nekünk is átélni. Isten családjához tartozunk így közösen. Ennek legfontosabb feltétele teljesült már, és ezt senki sem vonhatja kétségbe. Krisztus eleget tett. A másik feltétel teljesülése pedig rajtunk múlik. A mi feladatunk az, hogy elfogadjuk ezt az igazságot, és beültessük a gyakorlatba, hogy komolyan vegyük ezt az igazságot, hogy az Isten közösségéhez tartozunk. Jézus is beszél erről. Az én atyám, az én testvéreim csak azok, akik cselekszik az Isten akaratát. Felemelő érzés ez, kimondhatatlan boldogság átélni, akik átéljük, vagy átéltük. Isten elfogad, az Isten méltat engem, hogy a legszemélyesebb módon hozzá tartozzam, élő reménységet ébreszt bennem, egyenes tartást kölcsönöz nekem. Nem vagyok akárki. Isten családjához tartozom, ezt tudatosítani kell magunkban. És így kell tekintenünk a mellettünk ülőre is, mint családtagra. Vigyázz, keresztény testvérem, mert lehet, hogy embertársad erőtlen. Lehet, hogy a melletted ülő kihasználható. De neki is nagyon kemény testvére, nagyon menő testvére van, mégpedig maga az Úr Jézus Krisztus. Ő benne formálódhatunk igazi közösségé. Ebben a személyes elfogadottságban és összetartozásban Az apostolok bizonságtétele az elődök hitvallása által is megerősítést nyerve. Szívtől szívig, lélektől lélekig. Mindenkinek fontos a szerepe, mindenkinek fontos a szolgálata a családban, a tied is, az enyém is, a magad helyén, a magad körében, a magad minőségében, ott, ahol éppen vagy. És ez a felismerés átértékeli földi otthonunkhoz, környezetünkhöz, szülőföldünkhöz vagy lakóhelyünkhöz való viszonyulásunkat is. Ellentétben azzal, ami a köztudatban él, ez nem elfordulást, hanem elköteleződést jelent. Ha sokat, ha az örökkévalót akarom megnyerni, akkor a kevesen, azaz a földiekben is hűségesnek kell lennem. Akkor teljes felelősséggel kell viszonyulnom ahhoz, amit az Isten rám bízott, akit az Isten rám bízott, mert azt számon is fogja kérni tőlem. Akkor az Ádám felé elhangzó parancs értelmében művelnem és őriznem kell azt, ami és aki rám bízatott. E világi feladatainkat is odaadóan és hittel kell végeznünk. A kettőt nem szabad és nem is kell elválasztani egymástól. Végül az ige kihangsúlyozza a sarokkőt is. A sarokkő Krisztus. A sarokkőről tudjuk, és már annyi sokszor elhangzott innen fennről a szószékről is, hogy a sarokkő az épület stabilitását biztosítja, és meghatározza annak elhelyezkedését is. Bizony sarkalatos kérdés a Krisztussal való kapcsolatom, kapcsolatod, keresztény testvérem. Döntő módon befolyásolja az én életem, de a te életed stabilitását és szilárdságát, munkád értékét és munkám értékét, ugyanakkor betájol a helyes, a napos irányba. Tudjuk és érezzük, hogy sok úgynevezett biztos alap kínálja, kínálgatja magát. Anyagi javak, siker, különböző üdvözítő vagy világ megváltó tanok. Mi azt valljuk, az atyától közénk érkező, értünk emberré lett, önmagát feláldozó Krisztusra nézve, hogy más alapot senki sem vethet rajta kívül. Keresztény testvérem, bízálhat benne, bízál Krisztusban, és vele az életet, nem csak a földit, nyered meg. Isten egyszülött fiában megtartatásod lesz. Benne épülünk szent templommá, ami az Isten dicsőségét hirdeti, az ő szavát visszhangozza. Templomot kell emelnünk, személyes értelemben, magunkban, a mi lelkünkben. Testetek, mondja Pál a korintusiakhoz, testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma. Közösségi értelemben együtt is, szent összefogással, élő kövek gyanánt, önmagunkat építve bele a lelki házba. A Szentlélek bölcsessége által, Isten szeretetének összekapcsoló, összetartó ereje által, így lehetünk Isten hajlékává. Nem tudom, tudjuk-e, vannak itt magyar szakosok, hogy a hajlék szavunk a hajolni igéből származik. Egy épületre utal, ami óvón, védőn, oltalmazón fölénk hajlik. Egy belső igyekezet, munka eredménye ez. Az alap, hallottuk, adva van. De arra épülnünk kell. A szeretet, a segítőkészség, a jó cselekedet falainak, a mindezek boltíveinek, tetőzetének egymásra hajolásával. Igénk mindenek előtt a belső templomok építését, felújítását, megerősítését szorgalmazza. Nos hát vizsgáld meg magadat, keresztény testvérem, milyen állapotban van a te belső hajlékod, a te belső épületed, a te belső templomod? Milyen a te belső hajlékod? Romos, elhagyatott? Vagy frissen rendbe szedett, kitakarított? Ha épülnek, ha rendbe tétetnek a belső templomok, a közösségek, akkor nem kell majd aggódnunk a külsők miatt sem. Mert akkor majd azok is épülnek, meg azok is szépülnek, meg azok is kiavítatnak. Olyan jó lenne, ha minden fáradozásunk a javunkra, üdvösségünkre, de leginkább az Isten dicsőségére történne. Amen.